Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mindannyiunk életében valamilyen módon meghatározó a templom. Vannak, akiknek különösen is drága egy-egy templom, mert lehet, hogy ugyanabban a templomban járnak, ahol megkeresztelték, ahol konfirmálkodott, ahol házasságot kötött. És külön adottsága minden templomnak, elsősorban az evangélikus templomnak, hogy egyetlen egy kép szokott egy-egy templomban lenni, egy oltárkép, és ez mindig Jézus Krisztust állítja elénk. És akik esetleg már gyermekkortól ide járnak a templomba, ez a kép általában beívódik, bevésődik, szinte beég a lelkünkbe, beleég a lelkünkbe bélyekként, hiszen ha rendszeresen járunk Isten házába, akkor egy jó órát, másfél órát minden héten, amikor itt vagyunk, szembesülünk ezzel a képpel, ránézünk. Talán van, hogy a lelkész unalmasan prédikál, és elkalandoznak a gondolataink, de akkor is még ott van az oltárkép, azaz mély nyomokat tud hagyni egy-egy oltárkép, egy-egy kereszténynek a lelkében. Gondolom, hogy vannak itt közöttünk is, ahogy végignézek a sorok között, akik már gyermekkoruk óta kötődnek ide ehhez a templomhoz, és járnak ide, és szembesülünk a mi oltárképünkkel, Raksányi Dezsőnek a képével, Jézus és Tamás, amely 1933-ban készült, azaz a templom már 5 éve működött, és egy kereszt állt a helyén, mikor elkészült az oltárkép. Az is ritka pillanat, hogy az az ige kerül elénk, ami gazdag igetárunkból, perikópa rendünkből, amely ige ihlette az adott festőt, hogy azt az oltárképet elkészítse. Ma éppen egy ilyen alkalom van, egy ilyen ritka alkalom, hogy az az evangéliumi szakasz van kijelölve igehirdetési alapigeként, amely megragadta Raksányi Dezsőt is annak idején, és amely ige szakasz legutóbb 2006-ban volt igehirdetési alapige, de akkor Szászon voltunk a tavaszi gyülekezeti hétvégén, azt megelőzően pedig 1998-ban. Így tehát hallgassuk meg a mai vasárnapra kijelölt ige szakaszt, ige hirdetési alapigét János evangéliumának 20. fejezetéből a 19. verstől kezdődően a következőképpen. Jézus megjelenik a tanítványoknak. Amikor beesteledett azon a napon a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat, Jézus erre ismét ezt mondta, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket, akiknek megbocsátjátok bűneit, megbocsátatnak azoknak, akikét pedig megtartjátok, megtartatnak azoknak. Tamás, a 12 közül az egyik, akit ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta neki, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványok. Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, és megállt a középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így felelt: én Uram és én Istenem. Jézus így szólt: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Kedves testvérek, előre is engedtessék meg, hogy ez egy kicsit rendhagyó igehirdetés lesz a mai, azaz engedtessék meg, hogy az oltártér lámpáit is lekapcsoljam, hogy még inkább érvényesüljön a festmény előttünk. Amikor egy oltárkép áll előttünk, akkor először is azt kell tisztáznunk, és az az egyik legfontosabb fő kérdés talán, hogy melyik pillanatot próbálta meg ábrázolni a festő? Melyik momentum ragadta meg őt? Az elég egyértelmű a képen, hogy ezzel a lépcsővel itt ki akarja emelni azt a festő, hogy a középen, piedesztára helyezve Jézust, Jézus a középen állt meg. Aztán következik a párbeszéd Jézus és Tamás között, és felvetődik a kérdés, hogy vajon a párbeszédnek melyik része van ábrázolva. Először ugye Jézus lép oda, a középen megjelenik, és aztán egyből odalép Tamáshoz, ahogy olvassuk, és ő szólítja meg Tamást, hogy hát gyere ide, nézd meg a sebeket a kezemen, érints meg, és lásd, hogy én vagyok az, akiben kételkedtél. Majd pedig Tamás erre nem tud más tenni, már nem akarja Jézust megérinteni, hanem csak annyit mond: én Uram és én Istenem. Majd pedig újra Jézus szólal meg, másodszor is megszólal, Tamáshoz így szól: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Úgy gondolom, Jézusnak a gesztusaiból arra következtethetünk, hogy valamelyik jézusi mondat után abban a pillanatban vagyunk. És a tovább gondolásban az segíthet, hogy Jézus a jobb kezét feltartja, azaz valószínűleg, amikor az első mondatot mondotta, mind a két kezét kitárta Tamásnak, akkor mondotta azt, hogy gyere ide és érints meg engem. Itt azonban fel van emelve a keze, ebből arra következtethetünk, hogy nagy valószínűséggel a második mondatot próbálja meg a festő ábrázolni, és Jézus azt mondja néki: mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Szinte intve a kezével, vagy figyelmeztetve, vagy helyreigazítva Tamást, hogy azok az igazán boldogok, akik nem látnak és hisznek. Azaz az oltárkép, mintha arról akarna beszélni és meggyőzni bennünket, hogy a boldogság kulcsa, a boldogság nyitja a feltámadott Krisztusban van. Miután egy kicsit értelmeztük a szituációt, most a következő izgalmas kérdés, hogy mindezt milyen eszközökkel próbálja kidomborítani a festő a mondani valóját, hogy a Krisztus hit, a feltámadott Krisztus hitben való hit és nem látás az életnek az igazi kulcsa és nyitja. Mindenekelőtt Jézus alakja emelkedik ki egyértelműen ebből a festményből. Úgy is mondhatnánk, hogy szinte a képet nem csak hogy uralja, hanem a képnek mint egy harmadát foglalja el Jézusnak az alakja. Az egy külön érdekesség, hogy itt nem a történeti Krisztus van ábrázolva, hanem már a megdicsőült, a feltámadott Krisztus, azaz egy külön érdekessége ennek a képnek ez. Majd pedig vegyük észre a képnek a kontrasztját, a fény adottságokat, a fényviszonyokat. Ez is nagyon érdekes, hogy egy kicsit ezen elelmélkedünk. Ugyanis az oltárképnek a bal alsó sarka, mintha sötétben lenne így körülbelül idáig, a másik fele viszont, a jobb felső sarka viszont fényben úszik. Azaz a sötétség és a világosság, minthogyha ennek a kontrasztja akarná kiemelni a történetnek a nagyságát és egyediségét. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy Jézus arca fényben úszik, míg a két másik alaknak az arca árnyékban van. Ezzel is a festő talán a helyzetnek a különlegességét, a feltámadásnak a nagyságát akarná kiemelni. Azután talán vannak köztünk katolikus testvérek is, és talán nekik még hiányérzetük is van, hiszen a szentképeken általában egy glóriát szoktak rajzolni a megdicsőült embereknek a feje fölé, de így ezeket a fényviszonyokat magunk előtt látva, nekünk protestánsoknak természetszerűleg abszolút nem hiányzik a glória Jézus fejéről, valahogy mégis megfelelő, meggyőző módon sikerült a festőnek ábrázolni, hogy a fény középpontjában glória nélkül is a feltámadott Krisztus áll. Aztán tovább lépve felvetődik a nagy kérdés, hogy Tamás mellett a másik alak ki lehet. Azt olvassuk, hogy a tanítványok együtt voltak, de egy tanítvány sincs kiemelve. És vajon ki lehet ez a másik alak? Nagy valószínűséggel mindenki először arra gondol, amire én is gondoltam, hogy hát ez biztos János lehet. Olyan fiatalnak van ábrázolva, szakála sincs még. De ha közelebbről megnézzük, akkor akár egy nő is lehet ez az alak. Nem lehet igazán eldönteni, hogy most férfiről vagy nőről van szó. Az egy izgalmas kérdés, hogy a festő miért festette ide ezt a másik tanítványt is, ezt a másik alakot. Ki is ő? Azután, ha tovább lépünk, akkor talán meggyőződhetünk, hogy mégiscsak valószínűleg Jánost ábrázolhatja. Az evangélium ugye nem közli ezt, mert hát nézzük csak ide fel a jobb szélső sarokban lévő olajmécsesre. Az olajmécses világít, és János evangéliumában már is arra gondolunk, hogy Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, ugye az én vagyok egyik mondás. Vagy ha közelebbről megnézzük, akkor kiderül, hogy itt a sötét sarokban van egy kőveder. János evangéliumában különös szerepe van a kővedernek, gondoljunk a kánai mennyegző történetére, csak János közli, vagy a samáriai asszonynak a történetére, szintén csak János közli. Bár igaz, hogy itt kendőket is találunk, törlő kendőket, úgyhogy lehet, hogy ez a kőveder a tisztálkodáshoz, a lábmosáshoz van kötve, amit szintén János nagyon érzékletesen elmond, azaz ezek alapján talán következtethetünk arra, hogy akit ilyen fiatalnak ábrázolnak, az valószínűleg János. További érdekesség, ha közelebbről megnézzük a képet. Vegyük észre, hogy Jézus mezítláb áll. Tamás viszont saruban van. Aztán további érdekesség, hogy a másik alak, a kérdőjeles alak is mezítláb áll. Vajon miért? Most egy egész személyes gondolatot hagy fűzzek ehhez az ábrázoláshoz, mert a lelkész, a mindenkori lelkész, amikor a kelenföldi oltár előtt áll, akkor tulajdonképpen Jézus mezítlábát látja a szeme előtt. Ezt nem tudom persze, hogy a festő tudatosan ábrázolta így, hogy a lelkészt alázatra indítsa, hogy Jézus lába előtt állsz most, és kész vagy az ő lábát megcsókolni is akár, de nagyon érdekes, és nagyon így van ez minden egyes alkalommal, amikor ott állunk az oltár előtt. A másik azonban, hogy miért van mezítláb ez a másik tanítvány? Mintha azt jelezné, hogy Jézus felé, hátulról közeledve csak levett saruval lehet megérkezni. A feltámadott Krisztushoz csak levett saruval lehet odalépni. És végül az is nagyon érdekes az a kontraszt, hogy Jézusnak az alakja megfelezi a képet, azaz Tamás előtte áll, ez a másik alak pedig mögötte áll. És ennek is egész biztos egy komoly üzenete van. És most már lépjünk is tovább, hogy talán akkor hogy tudnánk megfogalmazni, hogy miről prédikál ez az oltárkép, mi az eszmei mondani valója a mindenkor hívőjének, aki elé ül. Azt már megállapítottuk, hogy ezt a pillanatot próbálta meg ábrázolni Raksányi Dezső, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. A boldogság kulcsa és nyitja a Krisztusba, a Jézus Krisztusba vetett hit. És itt szeretném akkor az utalást megtenni erre, hogy Jézus alakja ketté választja a képet, minthogyha ezzel a festő azt szeretné nekünk elmondani, hogy a feltámadott Krisztussal a látás korszaka, amelyben még Tamás élt, a látás korszakát felváltja a hit korszaka. Hogy tudnilik, a hátsó alak, mintha csak előre leselkedne. Nem lát oda, hogy mi történik, hogy Jézus milyen gesztust hajt végre, hanem hátulról Jézusnak csak a sziluettjét látva szinte leselkedik, szinte kíváncsian néz oda, hogy mi és hogyan történik. Kedves testvérek, a boldogság kulcsa és nyitja a Krisztus hit. Melyikünk az, aki ne szeretne boldog életet élni? Melyikünk az keresztényként, aki ne szeretne kiegyensúlyozott, boldog, teljes életet élni? Melyikünk az, aki ne adna hálát a családjáért, házastársáért, ha van, a gyermekeiért, ha vannak, a keresztelendő unokákért, ha vannak, a testvéreinkért, a hozzátartozóinkért? Szeretnénk teljes boldog életet élni mindannyian, és a kép arra hívja fel a figyelmet, hogy ennek a nyitja, a boldogság nyitja és kulcsa a feltámadott Krisztus hitben van. A feltétel nélküli Krisztus hitben, azaz a hátsó alak tulajdonképpen lehet a mindenkori kép szemlélője, és akár te is és én is. Mert sokszor vagyunk új testvérek, hogy mintha csak felsejlene belőle valami. Gondolok itt akkor, amikor az életünk háborog. Gondolok arra, amikor az életünkben betegség van. Gondolok arra, amikor megterhel minket a világnak a különböző zaja, eseménye, keresztényüldözés, háború, konfliktusok és feszültség, és a gonosznak a burjánzása, örjöngése, mint oroszlán szerte a világban ma is szedi a maga áldozatait, és kapkodjuk a fejünket, hol van Jézus? Milyen jó lenne, ha személy szerint találkozhatnánk vele, ha kezet foghatnék vele, ha én is Tamás lehetnék és megérinthetném, de nem tudom megérinteni. Nem tudok vele így találkozni, csak hátulról néha az életemben felsejlik, mintha ott lenne, mintha erre jött volna, mintha megragadott volna a belső szobámban, az igén keresztül, a szentségen keresztül. Igen, a festő valószínűleg ezt szeretné a szívedre helyezni, és mindenkinek a szívére, a lelkésznek is a szívére helyezni, hogy a boldogság kulcsa egyedül a Krisztus hitben van. A feltétel nélküli Krisztus hit. Ne kételkedj benne, te sem, mert ő feltámadt. Ő él. Ő az igében és a szentségben ma is közöttünk van. A boldogság kulcsa és nyitja a feltámadott Krisztusban való feltétel nélküli hit. Látás nélkül. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Szent és Örök Isten, 82 év óta prédikál ez az oltárkép itt a mi templomunkban, méghozzá a legdrágább titokról. Krisztusban legyőzted a halált. Krisztusban győzött az élet. Krisztusban lehet kételkedni, de a kételkedőt ő maga győzi meg. Az ő szerénységével, csendességével, tisztaságával, fényével, szentségével. Kérünk téged, Istenünk, a te lelkedért, hogy amikor erre az oltárképre nézünk, mindig lelki szemeinkkel megláthassuk a feltámadott Krisztust. És hihessük, hogy a boldogság kulcsa, már a földi boldogság kulcsa és nyitja is a feltámadott Krisztusnál van, a feltétel nélküli, látás nélküli, egyedüli hit, töretlen hit Krisztusban. Erre segélj bennünket, hogy továbbra is ez a Krisztus állhasson minden Isten tiszteletünk középpontjában. Köszönjük, hogy ma is őt ünnepelhetjük, köszönjük, hogy oltárképünk újra meg újra erre a csodára, a feltámadás csodájára irányíthatja, irányítja a mi tekintetünket, gondolatainkat. Így hallgass meg imádságunkat, Jézus Krisztusért, ami feltámadott Urunkért kérünk. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint övé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Most pedig örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy kettős keresztelőre is sor kerül. A 298-as számú keresztelői énekünk első versét énekeljük.